Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Sorsfordító év volt 2025, jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon is közvetített évvégi interjújában. A miniszterelnök azt mondta, először fordult elő, hogy amerikai és európai stratégiai kérdésben ellentétes álláspontra helyezkedjen. Az Egyesült Államok békét akar, míg Európa az orosz-ukrán háború folytatását. A 2026-os választások tétje, hogy Magyarország kimarad a háborúból, vagy csatlakozik Brüsszelhez, tette hozzá a kormányfő. Arról is beszélt, hogy 2025-öt az áttörés évének gondolta, amikor a háború után béke következik, újra lendületet vehet a gazdaság, de nem így történt. Orbán Viktor megemlítette, hogy miközben nyugaton hadigazdálkodás állnak át, adót emelnek, a megélhetési költségek növekednek, eladósodás történik, Magyarországon a békegazdaság útvonalán haladunk, a gyerekek utáni adókedvezmények megduplázásával, az édesanyák élethosszig tartó adómentességével, a 14. havi nyugdíjjal, a 11%-os minimálbéremeléssel, a kisvállalkozók számára adott adócsökkentésekkel, valamint az első otthonteremtési programmal, sorolta. Hangsúlyoztam, a Fidesznek és a KDNP-nek egységes vezetése van, ami a legnagyobb versenyelőny, mert Magyarországnak minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Itt nincs migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika van, jelentette ki. Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót veszel Kijevvel szemben az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán, jelentette ki Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy erői támadták volna az elnöki rezidenciát. Közben elrendelte a tartalékosok tömeges behívását a kritikus infrastruktúra védelmére az orosz elnök. Ha az oroszok hisznek a győzelemben, hangoztatta Vlagyimir Putyin újévi üdvözletében, amelyet közép-európai idő szerint már délután lejátszottak Oroszország legkeletibb régióiban. Közben a moszkvai védelmi minisztérium azt közölte, a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak törni. Fehér Oroszországban hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszónikus rakétarendszert, az indítóegységek átvették a harci készenléti feladatokat a kijelölt körzetekben. Az Oresnyik nukleáris vagy hagyományos robbanófejeket hordozhat, hatótávolsága pedig bármely európai célpont eléréséhez elegendő. Befejezte a kerítés építését Lettország az Oroszországgal közös határon, ezzel mintegy 280 kilométeren megszakítás nélküli akadályt építettek a két ország közé. 2026 végéig további megfigyelő berendezéseket terveznek telepíteni Lettország Oroszországgal és Fehér Oroszországgal közös határai mentén. Munkálatok kezdődtek azokon a litvániai hidakon, amelyek a Belarusz határ közelében találhatók. A hidakat robbanóanyagok rögzítésére szolgáló műszaki szerkezetekkel látják el a balti védelmi vonal előkészítésének részeként. Elkerülhetetlennek tartja a kiadások érdemi visszafogását 2027-ben a költségvetési tanács, ha a gazdasági növekedés nem lesz jóval erősebb a vártnál. Az elemzés szerint a kormánynak 2027-re GDP arányosan 1,7% ponttal kellene javítania az elsődleges egyenleget egyetlen év alatt, hogy visszálljon a hiány és az államadóság csökkentésének pályájára. A magyar kormány jóváhagyta a magyar-osztrák határátkelőkről szóló megállapodás módosítását és kiegészítését, derül ki a magyar közlönyből. Ezek célja a közúti és vízi határforgalom ellenőrzésében történő együttműködés korszerűsítése és a határátkelő helyek listájának pontosítása. A Schengen szabályok szerinti visszaállításkor például a módosítások jogi forgatókönyvet biztosítanak az ideglenes határellenőrzések esetére. Az intézkedés előzménye a 2014-es együttműködési megállapodás és a gyakorlatban tapasztalt ideglenes átkelőhely lezárások indokolták a frissítést. Még kedden megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán közölte, a tárca le tudta hívni a Strabag által nyújtott 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami megnyitotta az utat a forgalomba helyezés előtt. Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a 20 tonna fölötti tranzit és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. Végül az időjárásról, előbb felhős lesz az ég, hószálingózással, gyenge havazással, később egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a szelet élénk, nem egy helyen erős lökések kísérik, a hőmérséklet a reggeli órákban -8-7, napközben pedig +2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. A jubileum a megbocsátás ereje, mely új életre sarkal. Szent Mise a 3 éve elhunyt 16. Benedek pápáért, az igazság munkatársa volt. Több mint 3 millióan vettek részt a vatikáni audienciákon és szertartásokon 2025-ben.
Leó pápa katekézise. A jubileum a megbocsátás ereje, amely új életre sarkal. December 31-én, az év utolsó napján, szerdán délelőtt tartotta meg Leó pápa az általános kihallgatást, és mondta el utolsó katekézisét, amelyen megélt szent év jelentőségéről emlékedett. Mondjunk igent egy olyan életre, amelyet elkötelezetten élünk a jelenben, és ami az örökké valóságra irányul.
Viviamo questo incontro di riflessione nell'ultimo giorno dell'anno civile, vicini al termine del giubileo e nel cuore del tempo di Natale.
Ezt az elmélkedést a naptári év utolsó napján, a jubileum év vége felé és a karácsonyi időszak szívében ünnepeljük, kezdte beszédét Leó pápa. Az elmúlt évet kétségtelenül fontos események jellemezték, némelyik örömteli volt, mint például oly sok hívő zarándoklat a Szent Év alkalmából, mások fájdalmasak, mint például Ferenc pápa halála és a földünket továbbra is pusztító háborúk. Évvégén az egyház arra hív minket, hogy tegyünk mindent az Úr színe elé, bízzuk magunkat gondviselésére, és kérjük tőle, hogy újítsa meg bennünk és körülöttünk az elkövetkező hónapokban kegyelmének és irgalmának csodáit, kérte Leó pápa. Ebben sorba illeszkedik a Te Deum ünnepi hálaadás hagyománya, amellyel ma este megköszönjük az Úrnak a kapott áldásokat. Téged Isten dicsérünk, Te vagy Uram én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Ferenc pápa ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy még a világi hála, a világi remény felszínes, ellaposodik az én saját érdekei által, addig ebben a liturgiában egészen más légkör árad, a dicséret, a csodálat és a hála légköre. Ma az a feladatunk, hogy elmélkedjünk arról, amit az Úr értünk tett az elmúlt évben, hogy őszinte lelkismeret vizsgálatot tartsunk, értékeljük az ajándékaira adott válaszainkat, és bocsánatot kérjünk minden alkalomért, amikor nem becsültük meg sugallatait, és nem használtuk ki a legjobban ránk bizott talentumokat, kérte a Szent Atya. Ez arra késztet minket, hogy elgondolkodjunk egy másik nagy jelen, amely az elmúlt hónapokban elkísért minket, ami pedig az út és a cél jele. Idén számtalan zarándok érkezett a világ minden tájáról, hogy imádkozzon Péter sírjánál, és megerősítse elkötelezettségét Krisztus iránt.
Questo ci ricorda che tutta la nostra vita è un viaggio, la cui meta ultima trascende lo spazio e il tempo, per compiersi nell'incontro con Dio e nella piena ed eterna comunione con Lui.
Ez arra emlékeztet minket, hogy egész életünk egy utazás, amelynek végső célja túlmutat a téren és az időn, hogy az Istennel való találkozásban és a vele való teljes és örök közösségben valósuljon meg. Ezt kérjük majd a Tedeum imában is, amikor ezt mondjuk, szentjeidhez védj fel égbe, az örökös dicsőségbe. Ezért is nevezte Szent VI. Pál pápa jubileumot a hit nagy cselekedetének, amelyet már most is várunk és előkészítünk a jövőbeli sorsunk előtt. Ebben a végidőbeli fényben, a véges és végtelen találkozásában egy harmadik jel is megjelenik, a Szent Kapun áthaladási, amelyet oly sokan megtettünk, imádkozva és könyörögve a magunk és szeretteink búcsújának elnyeréséért. Ez a mi igen válaszunk Isten kegyelmére, amellyel arra hív minket, hogy lépjünk át egy olyan új élet küszöbét, amelyet kegyelem éltet, az evangélium mintájára alakul, amiben a felebarát iránti szeretet lángol, amely magában foglal minden embert, akinek megértésre, segítségre, vigasztalásra, áldozatra van szüksége, ahogy Szent VI. Pál pápa tanította az 1975-ös szent év lezárásakor. Ez a mi igenünk egy olyan életre, amelyet elkötelezetten élünk a jelenben, és ami az örökké valóságra irányul. Nagy Szent Leó pápa a karácsonyi fények jeleiről emlékedve írta, hogy Jézus születésének ünnepe mindenkinek örömteli üzenetet hozott. Örüljön a szent, mert közeledik a jutalma. Örüljön a bűnös, mert megbocsátást nyer. Bátorodjon fel a pogány, mert életre nyert meghívást. Ma mindannyiunkhoz szól, a szentekhez, a keresztség által, mert Isten társunká vált az igaz élet felé vezető úton, hozzánk bűnösökhöz, mert megbocsátva, kegyelmével újra felkelhetünk, és újra elindulhatunk. És végül hozzánk szegényekhez és törékenyekhez, mert az Úr magáévá tette gyengeségünket, megváltotta azt, és megmutatta nekünk szépségét és erejét tökéletes emberségében. Végül Szent VI. Pálnak az 1975-ös jubileumot lezáró beszédéből idézett, aki azt egyetlen szóba foglalta össze, szeretet, majd hozzátette. Isten a szeretet. Ez az a kimondhatatlan kinyilatkoztatás, amellyel a jubileum a maga pedagógiájával, búcsújával, megbocsátásával és békéjével be akarja tölteni a lelkünket.
Dio e amore. Dio mi ama, Dio mi aspettava e io l'ho ritrovato.
Isten a szeretet. Isten szeret engem. Isten várt rám, és én újra megtaláltam őt. Isten az irgalom. Kísérjenek bennünket ezek a gondolatok, miközben az újból átlépünk az új esztendőbe, és aztán mindvégig maradjon velünk az életünk során, zárta az év utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Szent Mise a 3 éve elhunyt 16. Benedek pápa emlékére. Az igazság munkatársa volt. December 30-án kedden este 6 órakor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál Gerhard Ludwig Müller bíboros, a hittani kongregáció nyugalmazott prefektusa angol nyelvű szentmisét mutatott be 16. Benedek pápa emlékére. József Ratzinger, a teológus, püspök, bíboros és pápa nincs messze tőlünk, mert földi liturgia megfelel a mennyei liturgiának, amelyben ő egyesül velünk Isten imádatában és dicsőítésében, szereti és dicséri őt. 3 évvel ezelőtt, Szent Szilveszter pápa ünnepén József Ratzinger pap és püspök befejezte földi zarándokútját, és megelőzött minket a mennyei hazában. Kezdte beszédét Müller bíboros. A halál után azonban nem csak örök nyugalom és boldogság vár ránk. Megismerjük Istent, aki fiában az egész örökké valóságtól fogva kiválasztott minket, és eleve arra rendelt, hogy részesei legyünk Szent Háromságos szeretetének. Színről színre látjuk Istent, és dicsérjük és szeretjük őt minden kiválasztott szentjének közösségében. Isten ismerete ugyanis minden emberi spirituális törekvés végső célja. Maga Jézus, a testélet igen mondja. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Az a fiú jelentéki magát így, aki út, igazság és élet. Ezért mindannyian részesei vagyunk Isten egyetemes üdvözítő tervének, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. József Ratzinger mindig is az igazság munkatársaként tekintett magára, folytatta Müller bíboros. Teológia professzorként és keresett prédikátorként is következetesen az ige szolgálatában állt. A hittani kongregáció prefektusaként a legnagyobb szorgalom, az intellektuális precizitás és a megvesztegethetetlenség mércéjét állította fel a római tanítóhivatal számára. Pápasága alatt a Katedra Pétri a Péteri tanítóhivatal egyik legnagyobb teológusa volt. Kivételes minőségű, hatalmas teológiai örökséget hagyott ránk, és joggal tartották korunk egyik nagy katolikus értelmiségének. Meg Jürgen Habermas, a neomarxista frankfurti iskola legkiemelkedőbb képviselője is, aki az Isten nélküli modernitás intellektuális világát testesíti meg, párbeszédet folytatott vele, hogy hívők és nem hívők egyaránt együttműködhessenek a modern világ megmentésén az antihumanizmus és a transhumanizmus hideg halálától. Amikor átadtam 16. Benedek pápának az Opera Omnia, vagyis az összes művei első kötetét, tájékoztattam őt a 16 kötetre vonatkozó tervről, amely a bestések szerint mintegy 25 ezer oldalt tesz ki. Ahelyett, hogy büszkeséget mutatott volna egy ilyen monumentális intellektuális mű iránt, azt kérdezte tőlem, Gerhard, ki fogja ezt mind elolvasni? Kissé zavartan válaszoltam, Szentatyám, én nem tudom, de ismerem azt a szemét, aki mindezt írta. Teológiai műveinek teljes kiadása, amely elkülönül a pápai dokumentumaitól, nem akarja a lehetséges olvasók kedvét venni vagy elriasztani őket. Az ő teológiája ajándék az egész egyháznak, beleértve a jövő nemzedékeit is. Mindenki szabadon meríthet belőle saját spirituális, teológiai, filozófiai vagy kulturális elméleti érdeklődése szerint, legyen az régi vagy új. Van, aki a liturgikus év során a prédikációira koncentrálhat. Egy másik, a második vatikáni zsinatról szóló kötetekhez fordulhat, amelyeknek fontos tanácsadója, később pedig hiteles értelmezője volt. Egy harmadik, Szent Ágostonnak az egyházról, mint Isten népéről és házáról szóló tanítását tartalmazó kötetet tanulmányozhatja. Ha azonban egy kereső és hitében nyugtalan keresztény társam azt kérdezni tőlem, hogy mit kellene mindenek előtt olvasnia, akkor a názareti Jézusról szóló 3 kötetét ajánlanám. Az a tény, hogy ezt a művet saját nevén adta ki, hogy megkülönböztesse a saját teológiai tekintélyét, a pápai tekintélyétől, az a pápai primátus legmélyebb jelentését is kifejezi. Mert Péter utódjaként minden pápának meg kell értenie, hogy a pápa legszentebb feladata az egész egyházat minden püspökével és hívével együtt egyesítse az apostolok fejedelmének hitvallásában, aki kijelentette Jézusnak, Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezen áll vagy bukik a világ és az egyház jövője is. A felvilágosodás óta konfliktus alakult ki a hit és az ész között. Gyakran úgy tűnt, hogy a történeti kritikai bibliai kutatások, a filozófiai ismeretelmélet, sőt, különösen a világegyetem és az élet eredetével kapcsolatos kérdésekben a teremtő Istenbe és Jézus Krisztusba az egyetlen megváltóba vetett hit is, mintha ellentmondásban állna egymással. A valóságban azonban a hit nem áll ellentmondásban a világról és az emberiségről szóló kinyilatkoztatott igazsággal, még akkor sem, ha a hitet nem kell a tapasztalati tudomány korántsem mindig tévedhetetlen következtetéseivel igazolni. Szögezte le Müller bíboros. A hit Isten igéjén nyugszik, amely által minden létező létrejött. Mivel Jézus igaz Isten és igaz ember, maga az igazság az ő isteni személyében, ezért Istenről való tudásunk a Szentlélekben tévedhetetlen, és nem kérdőjelezhető meg pusztán evilági tudással. Valóban a teológusok feladata, hogy bemutassák a kinyilatkoztatott hit és a legújabb világismeretek mélyebb egységét, ahogyan az az elméletekben kifejeződik. Mert mindig készen kell állnunk arra, hogy értelmes választ adjuk mindenkinek, aki a reményünk felül kérdez minket. Isten fia az isteni logoszt, Isten igéje, aki soha nem téved és soha nem vezet félre. József Ratzinger többször is emlékeztetett minket arra, hogy a kereszténység minden nagyszerű kulturális eredményével a társadalmi tanításban, a zenében és a művészetben, az irodalomban és a filozófiában nem elmélet vagy világnézet, hanem találkozás egy személlyel. Jézus az igazság isteni személyében a világosság, amely megvilágosít minden embert, mindenki, aki az igazságból való, hallja a hangját. És mi az egyház? Kérdezte Müller bíboros. Nem egy ember alkotta szervezet, amelynek nagyszabású etikai és társadalmi programja van. Krisztus egyháza tanítványok közössége, akik magukról mondják és vallják a világ előtt, láttuk az ő dicsőségét, az atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. József Ratzinger, a teológus, püspök, bíboros és pápa nincs messze tőlünk, mert földi liturgiát megfelel a mennyei liturgiának, amelyben ő egyesül velünk, Isten imádatában és dicsőítésében, szereti és dicséri őt mindörökké. Amen. Zárta angol nyelvi homíliáját Gerhard Ludwig Müller bíboros, a hittani kongregáció nyugalmazott prefektusa. A bíborossal jobbján együtt misézett Pater Federico Lombardi jezsuita, a József Ratzinger alapítvány elnöke, 16. Benedek pápa egykori szóbívője, a Vatikáni Rádió volt főigazgatója. A Szent Mise után az asszisztencia levonult az altemplomba, és ott Benedek pápa sírjánál együtt imádkoztak.
Több mint 3 millióan vettek részt a vatikáni audienciákon és szertartásokon 2025-ben. A pápai ház prefektúrája közzétette a most lezáruló év adatait, melyek szerint Ferenc pápa kórházba kerüléséig, vagyis február 14-éig 262 000 vettek részt a vatikáni eseményeken. Májustól 14. Leó pápa megválasztásától kezdve pedig közel 3 millió hívő volt jelen az audienciákon és liturgikus programokon. 2025-ben összesen 3.176.620 hívő vett részt a Vatikánban megtartott audienciákon és liturgikus szertartásokon. A pápai ház prefektúrája által közzétett statisztika magában foglalja a pápai általános kihallgatásokat, a szentévi és a speciális audienciákat, a liturgikus szertartásokat és az úrangyala elimádkozását. A januártól áprilisig terjedő időszakban Ferenc pápasága idején összesen 262.820 személy volt jelen a vatikáni eseményeken. Ebből 60.500-an a 8 általános és szentévi audiencián, 10.320-an a különböző egyéb audienciákon, 62 000-en liturgikus szertartásokon, valamint 130 000-en az úrangyalaimákon. A statisztika február 14-éig számolja a részvételt, amikor is Ferenc pápa bekerült a Gemelli kórházba, és ezután felfüggesztették az audienciákat. 14. Leó pápa megválasztásától az év végéig összesen 2.913.800 személy jelenlétét regisztrálták a Vatikánban. Ez az összlétszám megoszlását tekintve nagy részt a szerdai általános és a szentévi audienciákra oszlik, melyekből 36 volt az év során, ezeken 1.069.000 vettek részt. További 148.300 a speciális audienciákon, 796.500 a liturgikus szertartásokon, végül pedig 900.000 az órangyalai mákon. Decemberben voltak legnagyobb számban jelen a hívek a déli máriai mátságokon, mintegy 250.000-en, míg októberben érte el a csúcspontját a liturgikus eseményeken résztvevők száma, mintegy 200.000 fővel. Hasonlóképpen az általános és a szentévi audienciákon is, mintegy 295.000 fővel.
A Vatikáni Rádió minden hallgatójának kegyelmekben és örömökben teli boldog új esztendőt kívánunk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a testi-lelki építkezésről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nemrég fejeződött be a kollégiumunk, a Szent Orsolya Kollégium energetikai felújítása. Az épület szigetelése, a nyilászárok cseréje folyamán megújult a kollégium homlokzata. Új fűtési rendszert kapott a kollégium, a tetőre napelemek kerültek. Jó két hónapig tartottak a munkálatok, közben mi próbáltuk a hétköznapjainkat élni a kollégiumban. Hogyan éltétek meg az építkezést?
Számomra nagyon megterhelőnek mondható volt, mert így is azért mindig van sürgésforgás a koliba, és most azért jó sok plusz ember csatlakozott még ehhez, de nagyon kedvesek voltak a munkások, úgyhogy azzal nem volt probléma. Nem zavartak minket különösebbképpen, de jó, hogy végre vége lett.
Melissa?
Miközben csináltak munkálatokat, én bejárós voltam, mert nem tudom, így látom jónak, hogy kettő nap a bejárós leszek, de így ülök a készeletem a kollégium így, és már jó volt lenni.
Milyen lett a koli?
Fú, nagyon szép. Ezt a fel se ismert, amikor jöttem.
Ugye? Rá se ismerünk, olyan nem. Szép lett.
Hát mikor utoljára látunk, kvízik voltak, állványok, szürke volt, meg minden volt, munkások, de most nagyon szép lett.
Na Istennek, hála, tényleg megújult a kollégium, nem csak energetikailag lett korszerűbb, hanem szerintem kényelmesebb lett.
Sokkal
is, ugye?
Sokkal.
No, a Szentírásban is több helyen szó van építkezésről. Fel tudtok sorolni pár szentírási képet, történetet építkezésekről?
Hát van a Bábel torony építkezésének története.
Uh-huh.
A Noé párkájának az építése. A Jeruzsálem templom építése. Jézus példabeszéde a sziklára épült házról. Szent Pál leveleiben a templom vagy házképek, a keresztény közösség az egyház szimbolitikus ábrázolása.
Látjuk, hogy Ószövetségben, Újszövetségben azért megjelenik ez a kép az építkezésről. Nézzük meg akkor ezekben a történetekben, hogyan jelenik meg az építés, az építkezés, mit jelképez ez. Kezdjük tehát a bábeli toronnyal, ezt a történet ez mindenkinek ismerős. Mit építettek az emberek Bábelben? Denisza?
Tornyat építettek.
No, mi volt a gond ezzel a toronnyal? Mert ugye hát az emberek a történetben nagy egyetértésben építkeznek, a munkálatok jól haladnak, biztosan ez egy szép torony lehetett egyébként. Az emberek beletették a tudásuk legjavát, nagy idékezettel, fáradtsággal építkeztek, nem kíméltek anyagiakat, sok időt fektettek bele. Mégis mi a gond ezzel a toronnyal?
A torony megépítése után az embereknek már semmi sem lett volna lehetetlen, és mindent meg tudtak volna valósítani, amit elgondoltak, és nekik nem lehetett ekkora hatalmuk, hogy bármit, amit elgondolnak, azt kvázi egy csettintésre képesek legyenek megvalósítani.
Köszi, Andi. Ugye azt mondja az Úristen, amit mondtál pontosan, hogy hát, hogy nem lehet az embereknek ilyen hatalma, hogy ugye nem lesz az embereknek semmi sem lehetetlen. De miért gond ez? Nem igazából mi is ezt szeretnénk, hogy ne legyen előttünk semmi se lehetetlen. Mi gond van ezzel?
Mert akkor olyanok lennénk, mint Isten.
Ha csak így belgondoltak a hétköznapi életünkben, meg ezek a, nem tudom, filmek is erről szólnak, amiben van egy ilyen főgonosz, ugye, aki a világ fölötti hatalmat magának akarja megkaparintania, akinek semmi sem lehetetlen, hogy mi ott a gond, hogyha nem minden lehetséges valakinek, semmi sem lehetetlen.
Hogy nem csak jót tehet vele, hanem rosszat is.
Bizony.
Ugyanúgy.
Ugye? Hogy nem csak jót tudunk tenni, hanem rosszat is. No, milyen ember lehet az, akinek semmi sem lehetetlen? Kire hasonlít az az ember? Ugye már itt érintettük ezt a...
Hát olyan, mint Isten.
Olyan, mint Isten. Pontosan. No, mit gondoltok, mit látunk ebbe a történetben, hogy mi a célja ennek az építkezésnek? Mit mondanak az emberek? Ugye azt mondják, hogy építsünk tornyot. Nem akármilyen torony lesz ez.
Hanem aminek a teteje az égig ér. Ezzel is próbáltak felérni Istenhez, és minél közelebb kerülni hozzá.
Pontosan. És azt mondják még, hogy?
Hogy szerezzünk nevet magunknak.
Pontosan. Mi lehetett valójában az építkezéssel az embereknek a célja?
Hát olyan váljanak, mint Isten volt.
Mert milyen Isten? Milyennek látjuk? Miért szeretnénk mi is olyanok lenni, mint az Isten?
Hát mert halhatatlan, tökéletes, minden az akaratán szerint való. Ő hozza a természeti és az erkölcsi törvényeket, és ő szabja a világnak a rendjét.
Ugye mi is szeretnénk, hogy hadd csináljunk már azt, amit akarunk, ne kelljen magunkat, az életünket külső törvényekhez szabni. Hagyj döntsük már el, hogy mi a jó nekem, ugye? Meg mi a jó a másiknak. Ugye örök küzdelem ez, örök vágya az emberiségnek, hogy olyan legyen, mint az Isten. Mi szeretnénk megszabni igazából a virág rendjét, és hát szeretnénk Isten hatalmát is, ugye? Hogy rendelkezzünk, ne csak önmagunk felett, hanem a másik felett. Vajon Isten akarata szerint volt ez az építkezés?
Nem, mivel azt mondják, hogy ne szórodjunk szét a földön, és Isten pedig pont azt akarta, hogy szaporodjanak és népesítsék be a földet, és hogy szórodjanak szét a földön, és ezzel a emberek ellent mondtak a torony megépítésével.
Ugye, tehát miért a torony megépítésének ugye szándéka is, hogy az is ellentétes Isten akaratával, pont, hogy az Andi mondta, hogy a teremtés körülményében azt mondta Isten, hogy hát népesítsétek be az egész földet. Ő meg azt mondják, hogy ne szóródjunk szét. Na honnan tudjuk még, hogy ez az építkezés nem Isten akarata szerint való?
mivel azzal gátolta Isten az építkezést, hogy az embereknek a nyelvét összezavarta, ezzel is megakadályozva azt a törekvésüket, hogy ne szorodjanak szét a földön, mivel így nem volt más lehetőségük.
Igen, pontosan. Isten ugye megakadályozta ezt az építkezést, véget vetett ennek az építkezésnek, igazából megbüntette az emberiséget. Mit jelképez végső soron ez a torony szerintetek?
Az embereknek a törekvését, hogy minél közelebb kerüljenek Istenhez, és hogy megpróbáltak ezzel is felérni hozzá, mivel nem volt más eszközük ehhez, csak az, hogy egy égigérő tornyot építsenek.
Milyen az az ember, hogy mondjuk, aki azt gondolja, hogy nincs számára lehetetlen, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, aki azt gondolja, hogy nincsenek határok, bármit megtehet. Hát azt hiszem, hogy őről mondjuk, hogy gőgös, hogy hiú, ugye?
Mindentudó,
ugye, nagyra vágyó. Kellemesek az én emberek?
Nem.
Ugye? Nem csoda, hogy az én emberek nem is tudnak egyetértésben élni. Látjuk tehát, hogy vannak rosszul sikerült építkezések. Most nézzünk meg egy sikeres építkezést, egy jól sikerült alkotást. Vizsgáljuk meg, hogyan épült Noé bárkája. A bábeli történeten ugye ott láttuk, hogy azt az építkezést az emberek találták ki, nem Isten kérte őket a torony felépítésére. Láttuk, hogy ez az építkezés Isten akaratával szembe ment. Nem Isten akaratának tetsző volt ez az építkezés. Nem is lett sikeres a dolog, ugye? Nem lettek boldogok se az emberek, se a torony igazából nem épült fel. Az emberek ebben a bábeli torony történetében éppenséggel Isten akaratával szemben cselekedtek. Most nézzük meg, hogy amikor Noé építi a bárkáját, akkor mi vezeti őt? Miért építi a bárkát?
Mert Isten elhatározta, hogy elpusztít minden lényt a földön, mivel az emberek miatt megtelt gonoszsággal, és figyelmezteti Noét, és arra sarkalja, hogy építsen egy bárkát, és még el is mondja neki, hogy mit hogy tegyen meg ennek érdekében.
Aha, pontosan. Ugye látjuk, hogy a bábeli történetben az emberek kitalálják, hogy fú, ők építenek valami nagyon, nagyon magasat. A Noé történetében, aki kitalálja, hogy építeni kell, az Isten. Ugye a történetben, ahogy Andi is mondta, Isten pontosan utasításba adja, hogy a bárkának milyennek kell lennie, milyen szélesnek, milyen magasnak. Hogyan látjuk a történetben, hogy követi Noé Isten parancsát?
Igen, követi, mindent pontosan úgy tesz, ahogy Isten mondja neki, és ezért lesz sikeres ez az egész bárkaépítés Noé számára.
Ugye milyen érdekes, hogy a történet végén pontosan zárul, nem a bárkaépítés legalábbis, hogy pontosan, ahogy Isten kérte, úgy építi meg Noé a bárkát. Na ugye, még a bábeli torony építésével, ugye ahogy mondtuk, hogy az Isten akaratával való szembeszegüléssel, és egyedül saját vágyainak, elképzeléseinek követésével az emberiség Isten haragját vonta magára, addig a bárka, melyet Noé Isten akarata szerint, Isten parancsára épített, Noé számára ez a bárka menedékké vált. Sőt, engedelmessége révén szövetséget kötött vele Isten. Amikor az ember Istennel együtt épít, munkája Istennel való szövetségé válik. Istennel szemben, Isten akarata ellenére azonban nem tudunk építkezni. Míg ha fel is épül, bábeli tornyunk nagy része nem hoz számunkra áldást, nem jelent örömet és boldogságot.
Amikor Jézus a galileai tópartján járt, látta, hogy Simon és testvére András épp hálót vetnek a vízbe. Ezt mondta nekik: gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket. Rögtön ott hagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot és testvérét Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre ott hagyták apjukat Zebedeust a bárkában, és a nyomába szegődtek.
A bárka építéséhez hasonlóan készült a jeruzsálemi templom is. Amikor Salamon király Isten akarata szerint felépíti az Úr templomát, Isten szózatot intézett Salamonhoz. Teniszem, légy szíves, olvasd már fel nekünk, hogy milyen ígéretet kap Salamon király.
A háza nézve, amet építesz, ha törvém szerint élsz, teljesített kívánságaimat, és szem előtt tartott parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóra váltom általad ígéretemet, amit atyának Dávidnak tettem. Izrael fiaim közt fogok rakni, és nem hagyom a népemet Izraelt, így építette Salamon a templomot, és be is fejezte.
Na látjuk ugye, hogy milyen szép történet, hogy ugye a Salamon itt is Isten akarata szerint építi fel ezt a templomot, és be is fejezte. Isten ígéretet tesz tehát Salamonnak, hogy Izrael népével marad. Kívül ugye azt látjuk, hogy Salamon templomot épít Istennek, Isten házán munkálkodik, és a zsidó nép így is tekint a jeruzsálemi templomra, mint Isten jelenlétének helyére. Az Úr azonban valójában sokkal többet ígér a királynak. A templom felépült, Istent azonban nem lehet oda bezárni. Hol vesz Isten lakást magának? Valójában hol szeretne Isten élni?
Az embereknek a szívében.
Azt mondja, hogy az Úr, hogy Izrael fiai közt fogunk lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Ugye a templom, Isten lakhelye valójában a választott nép. Salamon építkezésével valójában nem csak egy templomot épített, hanem a hívő közösséget is. Az Új Szövetségben Jézus egyik példabeszédében hallunk házépítéséről, egészen pontosan az alapozás fontosságáról. Ugye ez a sziklára épített házról szóló hasonlat, vagy példabeszéd, idézzünk már fel, jó? Ebben a példabeszédben kétféle emberrel találkozunk. Találkozunk az okos emberrel és a balgával. Na, nézzünk már meg, hogy hogyan építkezik az okos ember.
Az okos ember sziklára építette a házát, és ezzel azt sugallják, hogy nem csak meghallja Istennek a szavait, hanem az alapján él és úgy cselekszik, és ezáltal a szikla egy biztos alapot nyújt a háza és az élete számára.
Igen, pontosan a sziklára építkezik, és az okos ember, ahogy az Andi mondta, az olyan, hogy nem csak meghallja Isten szavát, hanem tettekre is váltja. Na, szemben a balga emberrel, aki Denisza mire építi a házát?
Hát ő homokra építette, homokra, de ő is meghallgatta, de nem váltotta valóra az Isten szavait.
Pontosan, hogy ő is meghallja, ő is hallgatja, de ahogy Denisza mondja,
Nem váltott a tettekre.
Nem váltja a tettekre, igen. Na, jelképes történet ez tehát, a ház alapozásáról szól, de valójában mi lehet ez a ház, amelynek az építéséről Jézus igazából valójában beszél?
Hát az élet.
Persze, az életünk, ugye? Az életünk háza, az életünk építése. Ugye beszéltünk itt szikláról, ez egy nagyon jó kép szerintem. Mit jelképezhet ez a szikla? Mi lehet az a szikla, amire érdemes építeni az életünket?
Isten a szikla, és ugye a szikla az egy maradandó, örök, több száz éven keresztül fennmaradó dolog, és ugye, hogyha Istenre építjük az életünket, akkor ugye itt azt mondja, hogy ugyanúgy érnek majd minket is problémák, meg veszteségek, de mivel a sziklára, tehát Istenre építettük a házunkat és az életünket, ezért ugye az ár, a szél nem tud minket bántani, és nem tud ledönteni egy egész életet, vagy ugye a házat, a sziklám.
És mi lehet ez a homok?
Mulandó.
Ez egy mulandó valami, ugye?
Ami nem áll fel száz évig, hanem ilyen egy-kettő napig fent van.
Hát meg fújja a szél, ugye? Igen. Én látom a szemem előtt a homok dűnéket, ahogy vándorolnak jobbra balra. Ugye nincs benne semmi állandóság, semmi szilárdság, semmi tartó erő. És mik lehetnek életünkben ezek a homokok, amire így megpróbáljuk felépíteni életünket?
A pénz, a munkahelyünk, egy adott életszakaszban a egzisztenciánk, amit megpróbálunk fenntartani, de ugye az nem, ez nem lehet hosszú évtizedeken keresztül fenntartani, hanem egy 10 év alatt ez mind tönkre megy és elmúlik.
Bizony, bármikor megváltozhat, ugye? De lehet ilyen még micsoda, amiben annyira bízunk?
Meg az emberi kapcsolataink is, mert több okból is megszakadhatnak, nem feltétlen kell, hogy haragból váljanak el, de akár egy haláleset is ezt megtehet, és akkor ott vagyunk egyedül.
Bizony, még az emberi kapcsolataink is, ugye? De lehetnek ezek ilyen divatos eszmék, amiket követünk.
Ilyen külsőségek is.
Hát maga a divat is egy ilyen dolog. Ugye, ha belgondoltok, hogy milyen fontos tud lenni egy-egy, nem tudom, hogyan szabott magas derekú nadrág, nem tudom, 10 év múlva meg újra csípő nadrág lesz a boldogító, üdvöt hozó dolog, ugye? Na látjuk, hogy vannak nehézségek, amelyek próbára teszik a házat, ugye? És az Andi olyan ügyesen mondta, hogy bizony, hogy a sziklára épült házat is próbára teszik, meg a homokra épült házat is. No, még említettétek itt a házépítés képével kapcsolatban, hogy Szent Pál leveleiben is találkozunk ezzel a képpel. Pál apostol levélében a ház egyrészt jelenti magát a keresztény embert, de Niszta, kérlek, olvasd már fel ezt a pár részletet, ami erről szól itt Szent Pálnál. Ugye arról ír itt az apostol, hogy valójában mi is ilyen épületek vagyunk. Na nézzük meg, hogy gondolja ezt Szent Pál.
Ti meg Isten épületek vagytok, mint gondos építőmester, az Istentől nekem jutatott kegyelemmel. Megvetettem az alapot, de más építe. A lakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem lakhat.
És azt mondja még az apostol, hogy?
Nem tudjátok, hogy az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek.
No, tehát látjuk, hogy egyrészt azt mondja az apostol, hogy mi magunk vagyunk ház, ugye, amelynek az alapja Krisztus, sőt, azt mondja, hogy valójában maga Krisztus építkezik bennünk. Másrészt viszont egy más helyen, mondjuk ez éppen a Péter levélben van, a Péter apostol azt mondja, hogy úgy értelmezi a keresztény közösséget, magát az egyház közösségét, mint egy ház. Denisza, felolvasod nekünk ezt is?
Magatok is, mint élőkövek, épületek lelkiháza, szent papságá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által.
Az egyes emberről beszél Pál apostol úgy, mint egy-egy kőről, amelyek közösséget építenek, az egyház közösségét, Krisztus testét építik fel. A hétköznapi életben is gyakran használjuk ugye ezt az építeni igét. A konkrét jelentésén túl milyen átvitt értelemben használjuk még? Mi mindent lehet még építeni?
Személyiséget, testépítés, például közösségépítés, szervezet, léleképítés.
Mert mindent építünk, ugye?
Igen.
No, eszetekbe jut még valami?
Az életünket is apró darabokból kell felépíteni, és életünk végére jutunk el oda, hogy megépítettük a saját házunkat kis apró kövekből életünk folyamán.
Átvitt értelemben az építés, épülés jelenti a lelki értékek létrehozását is. a gyarapodásuk elősegítését. Magába foglalja ez az oktatást és a nevelést, de ezeknél tágabb körű értelemben is használhatjuk. Igazából egy személynek, családnak vagy nagyobb közösségnek a szellemi, lelki értelemben való gyarapodását, kiteljesedését is jelenti ez az építkezés. A Szentírásban pedig az épülés Isten akarata, kegyelme és szava, amely létrehozza bennünket a krisztusi életet. Adásunk végén fogadják szeretete Bela Péter református lelkész gondolatait. Ő is nagyon szépen értelmezi az építkezést saját életünkre.
Építési terület vagyok én is, és az vagy te is. Isten dolgozik rajtunk, valami újat, valami jót épít belőlünk. Komoly munka ez is, precíz, megtervezett folyamatok sora. Sokban hasonlít egy igazi építkezéshez. Eltart egy ideig, vannak meglepetések, van törmelék is, a vége pedig valami szép, valami jó lesz, ami a tervező és az építő munkáját fogja dicsérni. Tervező és építő itt most ugyanaz, a Szent Háromság Isten. Dolgozik rajtunk és bennünk, folyamatosan, tegnap is, ma is. Ha rossz az időjárás, ha nehezek a körülmények, ha elfogy a pénz, hétköznapi építkezések leállhatnak. Isten nem hagyja abba bennünk a munkát. Dolgozik akkor is, amikor minden ideális, és akkor is, amikor viharba kerülünk. Dolgozik rajtunk ünnepben és világjárványban, közösségben és önként vállalt bezártságban. Nincs körülmény, amely megállítaná, ellenkezőleg. Mindent fel tud használni arra, hogy előrébb jussunk. Még nem vagyunk készen, de az dolgozik az életünkön, aki biztos befejezi, akkor, amikor kell, történjen körülöttünk bármi is. Egyszer el fog készülni, addig pedig naponta csodálkozzunk rá, milyen sok munkát elvégzett aznap rajtunk, hogy azzal legyünk, akiknek elképzelt. Ő maga az Isten.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2024. január 31-i műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Szabó Magda a Danaida című regényének 36. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat és a regionális sportösszefoglalónkat. Két órakor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben a Carmine Celebrát nevű Budapesten a kelemföldi Szent Gellért templomban működő kórust ismerhetjük meg. Ezután a Lélekszava következik, melyben az Ószövetségi Remény Isten hűsége címmel a 24. Zsoltárról elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános. A három órai hírek után a múltunk pilléreit hallgathatják meg újra, melyben Rozgonyi Péter egri püspökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
A Veszprémi püspökség ez is egy nagyon kacifántos módon jött létre számára, mert hogy igazából kétszeresen is Veszprémi püspök, hogyha lehet ilyet mondani. Ugyanis az érdekesség az, hogy 1417. augusztus 15-én Zsigmond király, mint főkegyúri joggal élő uralkodó, kinevezte őt Veszprémi püspökké. Egy olyan püspökség élére, amely már 1402 óta úgy igazából nem volt betöltve.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát és boldog új évet kívánunk!
megvolt az élet, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyenek. Olvasom a János evangéliumban. Ó lelkem, miért vagy oly zavart? Te külvilág, miért tenyerelsz úgy rám? Kényedre, kedvedre nem szolgáltatom ki magam neked. Az én Istenem, Uram az, akibe bizalmam helyezem. Nála az alaptörvény ez, minden előbbre lépjen, minden különb legyen. Nem csak elmúlásra születtem, ami örökké tart, az végső rendeltetésem. A sötétségnek, a magánynak, a lét lassú lemorzsolódásának és halálos fáradtságának kellős közepén kiáltja oda a kereszténység az emberiségnek, van elég fény, van elég öröm. Olyan ragyogó a szeretet bent az emberi szívekben, és annyi a szépség kint a világban, hogy ezt nem magyarázhatja meg a semmit meg nem okoló semmi. Csak az abszolút fény, csak az abszolút öröm, csak az abszolút szeretet és szépség, tehát az abszolút lét. Magasztalja az én lelkem az Urat, és újjong szívem üdvözítő Istenemben. De miért ez az újjongó öröm Istenben? A keresztény örömnek, a Szent Szűz örömének is a forrása egyszerre az Isten nagysága és az ő saját kicsinysége. A keresztény öröm ebből a szintkülönbségből adódik, ebből az erő különbözetből, amely Isten nagysága és a mi kicsinységünk között fönnáll. Életem hatalmas Istene, világosságot hármas színének dicséretét zengem, énekemmel fölséget tengerébe merülök, erőt hullámaiban újjongok. Téged áldjon minden, ami él. Örök irgalom Istene, eltévedtek Istene, szenvedők és haldoklók Istene, sötétségünkben jelt adó Isten. Köszönöm, hogy megváltottál, légy áldva üdvösségünkért mindörökké. Úristen, add, hogy szakadatlan nehány torgassam, amit adtam, mint éjjel-napra szakadatlan arra gondoljak, amit kaptam.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.